A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket ünnepi Isten tiszteletünkön. Szentelj meg minket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk, miként szól hozzánk Isten beszéde ma a Máté evangélium a negyedik részéből, az első 11 verset olvasom folyamatosan. Ekkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Ámen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hálás a szívünk ezért a mai reggelért. Köszönjük neked, hogy napsütés van, és kérünk most téged, hogy a szívünkről a ködöket is te oszlasd el, hogy ne csak a láthatókon tájékozódjunk, hanem kitisztuljon előttünk a láthatatlanoknak a perspektívája. Erősíts most meg bennünk, kérünk, a hitet. Hálás a szívünk azért, hogy a hitet te teremtetted bennünk. Nem mindenkinek van ez sem. És látjuk, azt tudjuk, hogy a hitet te becsülöd, Jézus. Nem csak becsülöd, hanem erősíted és kondicionálod. És köszönjük, hogy az Isten tiszteleteket is arra adtad, hogy minden, ami hitünket erősítse. Tégy így most, Uram, az igével, a csenddel, az énekekkel, a látható szent jegyekkel, egymás arcával, egymás hitével, mindent használj azért, hogy megerősödjön bennünk a hit. Egészen odáig, amíg már nem hitben járunk majd, hanem látásban. Meglátunk téged úgy, ahogy vagy. És köszönjük neked előre, hogyha ott is együtt lehetünk majd, és dicsérhetünk az angyalok seregével. Kérünk, hadd kapcsolódjunk be már most ebben a nagy, hatalmas, kozmikus Isten tiszteletbe. Hadd nyújthassuk neked azt, ami neked jár. Minden dicsőséget, dicséretet, tudva azt, hogy amit nem neked adunk, azt magának söpörbe és kisajátít magának az ördög. Segíts látnunk, Urunk, a szellemvilágot is. Segíts értenünk azt, hogy nem test és vér ellen van hadakozásunk, hanem sokkal nagyobb szervezettségben állunk szembe a gonosszal. Te kérünk, engedd látnunk a te hatalmadat, teljes győzelmedet is, Jézus Krisztus. Amen.
Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek a mai böjtfő vasárnapi ünnepi Isten tiszteletünkön. Istennek igéje írva található Máté evangéliumának 27. fejezetében, a 3. verstől az 5. versig terjedő szakaszban. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá a te dolgod. Erre ő, a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment, és felakasztotta magát. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim! Júdásnak a neve egybefort az árulással, árulkodó Judás, nem az piros tojás, szokták csúfolni egymást a gyerekek, árulkodó társaikat, így bélyegzik meg. Azonban észre kell vennünk a mai alkalommal, hogy Judás története egy olyan történet, amely nem csak egy ilyen rémséges, borzalmas, szörnyű véget érő történet, amelytől igyekszünk leginkább távol tartani magunkat, nem is gondolni rá azokat a képeket, amelyeket az ő szörnyű végét megörökítő filmek elénk adnak, nem szeretjük eszünkbe idézni. Azonban észre kell vennünk a mai alkalmon, a bőjt kezdetén, az önvizsgálat idejének a kezdetén, hogy Júdás története nem egyedi történet. Júdás története nem egy olyan történet, amely egykor megtörtént, és soha senkivel nem fog újra megtörténni, hanem olyan történet, amely újra megtörténhet. Sőt, azt kell felismernünk, hogy Júdás története velünk is megtörténhet. Vizsgáljuk meg a mai alkalmon, bőjt első vasárnapján az ő személyét, és ezáltal tartsunk önvizsgálatot. A gyermekek sokszor úgy gondolják, hogy sokkal okosabbak, mint a felnőttek. Sok gyermek átéli azt a korszakot, amit dac korszaknak nevezünk. Ebben a korban mindent a gyermek maga akar csinálni, még akkor is, ha nem képes rá. Nem engedi, hogy a szülei helyette megtegyenek dolgokat, önállóan akar enni, sok minden apró dolgot önállóan szeretne csinálni, és mindenre azt mondja, hogy nem. Azonban a legtöbb gyermek esetében egy-két év múlva ez a dackorszak feloldódik, megszűnik, és a gyermek ismét engedelmeskedik. Ismét érzi, hogy a szülei szeretetből utasítgatják, szeretetből terelgetik, szeretetből próbálnak neki segíteni. Mindazonáltal szükség van erre a korszakra. És felnőttként is bizony szükség van arra, hogy olykor-olykor ellent mondjunk a másiknak, kiálljunk a saját igazunk mellett, mert csak így teljes, csak így lehet teljes és szabad a mi személyiségünk. A gond azonban ott kezdődik, amikor a dac szenvedélyé, mindennapos passzióvá válik, amikor valaki mindenáron más úton akar járni, mint a többiek. Ilyenkor életünk egy másik dackorszakba ragad bele. Második dackorszakában járó emberek az örökös elégedetlenkedők, azok, akik mindig mindent jobban tudnak, mint a másik ember. Mindig van egy replika, van egy válasz, van egy nem a különböző állításokra. Igen, ők az örökös elégedetlenkedők, akik akár a másik rovására is, de véghez viszik akaratukat. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert minden bizonnyal Júdás is ilyen dackorszakba ragadt ember lehetett, aki nem tudott megszabadulni a saját rögeszméitől, a saját gondolataitól. Ha megvizsgáljuk az ő személyiségét, azok az információk alapján, amelyeket az evangéliumok elénk tárnak, akkor nagyon sok olyan ismerős elemet fedezhetünk fel benne, amely ismerős a környezetünkből, vagy akár ha jobban magunkba nézünk, saját életünkből, saját magunkból ismerősek lehetnek. Júdás volt a tanítványok közösségében az egyetlen judeai származású. Minden bizonnyal a többi tanítvány galileai volt. Mellékneve az Iskariótes származási helyére utal, ugyanis azt jelenti ez a szó, hogy Kariót beli férfiú. Kariót pedig egy judai falu volt. Többiek tehát feltehetőleg galileaiak voltak, de legalábbis többségükben Galilea tartományából valók, ahol Jézus is született, illetve felnevelkedett. Ez a tartomány egy különálló kis ország volt az északi részen. Az itt élő emberek egy kicsit mások voltak, más nyelvjárást beszéltek, nem voltak annyira műveltek, mint a déliek, nem voltak annyira közel Jeruzsálemhez, hiszen az Judeában található. És egyes források azt is megemlítik, korabeli dokumentumok, hogy az itt élő emberekről azt írja, Galilea, Galilea, te gyűlölöd a Tórát. A déliek lenézték a galileaiokat. Júdás, mivel déli volt, ebben nőtt fel, titkon érezhetett felsőbbrendűséget. Felsőbbrendűséget az egyszerű, parasztos beszédű, galileai emberekkel szemben. Gondolhatta azt, hogy én többet tudok, én bölcsebb vagyok, mint azok a műveletlen északiak. Nem hiába ő volt a pénztáros a tanítványi közösségben, ő volt az intellektuel. Nem bízta másra a nagyon fontos anyagi dolgok intézését, az anyagi dolgok kezelését, de úgy látszik, hogy ez eleve meghatározta az ő személyiségét is. Több tanítvánnyal együtt bizonyára ő is megszólta a Betániában Jézust megkenő asszonyt, aki az anyagi szemlélet szerint pazarolt, pocsékolt, és kárba ment az a sok drága kenet. Megszólta, mert a pénzt ő bizonyára tudta volna bölcsebben felhasználni. Egy karrierista lehetett olyan szempontból, hogy valami nagy dolgot várt Jézustól. Valami nagy, ebben a világban megvalósuló dolgot. Talán ez a dolog nem lehetett más, mint az akkori emberek, az akkori, úgymond hazafias zsidó érzelmű embereknek a vágya, az, hogy egy változás, egy felszabadulás, egy politikai felszabadulás megy végbe, megszabadulnak a rómaiaktól. Feltehetőleg ő is ki akarta űzni a rómaiakat, és Júdás ebben partnert láthatott a lázadásaikról nevezetes galileai embereben, hiszen tudjuk jól a történelemben, hogy mind Jézus működése előtt és után Galilea számos lázadásnak a fészke volt. Ezt láthatta Júdás Jézusban. Láthatta ezeket az embereket, élükön egy karizmatikus vezetőt, egy nagyhatalmú csodarabbit, akit egyesek messiásnak, azaz királynak neveztek. Hogyha ezt így gondolta, akkor bizonyára az ő tanításait is programbeszédeknek tarthatta. A prédikációk mélyére nem nagyon juthatott el. Isten fia közelében élt, de ami az ő tragédiája az az, hogy hiába élt a közelében. Hiába járt vele nap mint nap. Hiába éjszakázott, hiába nélkülözött Jézussal, mégsem jutott az ő közelébe. Mégis e világi célok mozgatták. E világi saját elképzelései szerint tette a dolgait, és ez vezetett az ő tragédiájához. Hogy mi lehetett az árulásának az oka? Sokan úgy gondolják, az írásmagyarázók, hogy pontosan emiatt csalódott Jézusban. Nem akarta elhinni azt, hogy Jézus nem földi király. Nem akarta elfogadni azt, hogy Jézus egy olyan királyságnak a élén áll, amely nem politikailag megvalósítható királyság. Nem egy földi rendszer, nem egy földi intézmény, hanem valami sokkal több, valami sokkal értékesebb és sokkal mélyebb. Átláthatta a politikai helyzetet Júdás, és látta, hogy ha Jézus ilyen szerény, hogyha nem tudja elfogadni azt, hogy őt világi királlyá akarják nevezni, hogyha elutasítja magától a világi hatalmat, akkor tenni kell valamit. Kenyértörésre kell vinni a dolgot. Jézus földi királyságából legyen valami. Úgy gondolkodhatott, hogy ha a papoknak átadja Jézust, akkor valóban egy lázadás fog kitörni, és tudjuk, hogy zavargások is voltak abban az időben, Jeruzsálembe. Azt gondolhatta, hogy ha ilyen zavargások, forradalom érére áll Jézus, akkor majd királlyá teszi a nép. Ha meg nem, akkor úgyis vége van ennek az egész Jézus ügynek. Így gondolkodhatott, és észre sem vette, hogy mindezek csak a saját gondolatai. Hogy figyelembe sem veszi azt, hogy mit gondol erről a mester. Amint sok tanítvány, ő sem figyelmezett Jézus azon szavaira, hogy meg kell halnia, alázatosan vállalnia kell a kereszt halált, és fel fog támadni. Azt vehetjük észre, hogy Júdás egyáltalán nem figyelt Jézusra. Hiába volt a sok emberek lelkéig hatoló beszéd, azok a nagy hatású prédikációk, amelyeket az evangéliumok megörökítenek Jézus szájából. Hiába voltak a csodák, hiába voltak az ördögűzések. Hiába volt minden, mert Júdás nem tud a saját gondolataitól elszakadni, nem tud a saját korának a vágyaitól elszakadni, nem tud a világ vágyaitól elszakadni, és csak abba az irányba megy. Semmi nem tudja őt kimozdítani ebből, sem prédikáció, sem Jézusnak a személyisége, sem az ő példája. Mert őt jobban foglalkoztatták saját gondolatai, saját elképzelései, saját rögeszméi. És talán sohasem hallgatott igazán Jézusra. Valójában ebből azt feltételezhetjük, hogy nem volt igazán mély kapcsolatuk. Az ő véleményét valószínűleg semmiben nézte, mert hogyha megnézzünk egy másik árulást, mert történt egy másik árulás is. Péter árulása, amikor nagypéntek estéjén nem egyszer, háromszor megtagadja Jézust. És Péter hogyan viselkedik? Péter úgy viselkedik, mint akinek van kapcsolata Jézussal. A szemébe mer nézni, és meg tudja bánni Jézus előtt, Isten előtt az ő bűneit. Háromszor megtagadja, mégsem emberekhez rohan, mégsem emberek előtt mentegetőzik, hanem magába fordul és igaz bűnbánatot tanúsít. Mert él benne a remény, hogy az a Jézus, akivel kapcsolata van, aki Istennek a fia, megbocsát neki. És ezzel szemben hogy viselkedik Júdás? Júdás oda megy a főpapokhoz. Emberek előtt mentegetőzik. Emberek előtt vallja meg bűneit. A felolvasott ige ezt mondta el. Milyen elesett ember az, akinek nincsen Istene? Milyen elesett az a bűnös, aki csak embereknek tudja megvallani vétkeit? Milyen elesett az az ember, aki nem tud felfelé tekinteni, aki a gőz csak vízszintes irányba ereszti ki mást mérgezve, és önmagát is pusztítva? Mennyire elesett ez a Júdás? Odarohan, és azt gondolja, hogy hát, ha valami jó hatása lehet annak, hogy visszaadja azt a pénzt, jóvá teszi valamennyire az árulást. Mit jelent ez a szó? Az, hogy valami fontosat, valami el nem adhatót, valami értékeset pénzé teszek. Megmondom, hogy mennyi az ára, és eladom. Hát így tett Jézussal Júdás is. De nem csak Jézussal, hanem önmagával is ezt tette, mert Jézus volt az, aki benne is, bennünk is a legjobbat akarja meglátni, és a legjobbat akarja kihozni. És amikor Júdás Jézust árulja el, saját élet lehetőségét adja el azért a néhány fém darabért. Igen, emberek előtt val szint, emberek előtt vallja meg a vétkeit, dobálja a pénzt vissza a templomba, de története intő példa arra, hogy ha embereknek valljuk meg, ha csak embereknek valljuk meg vétkeinket, akkor annak a vége halál. Ha viszont az Istennek, akkor annak a vége élet. Az elején azt mondtam, hogy mindenkivel megesett az, ami Júdással megesett. Hiszen talán velünk és közöttünk is megeshet, hogy nem tudunk az ő üzenetének a mélyére hatolni. Nem nagyon jutunk el Jézus közelébe. Megeshet velünk, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten fia közelében élünk, de mégsem nyílik meg a mi szívünk és elménk. Mert a saját emberi világi célok mentén rendezzük a mi életünket. Saját elképzeléseinket szeretnénk megvalósítani, és az Istennek az akarata, amit egyébként imádkozunk, és legyen meg a te akaratod, egyáltalán nem számít. Talán bennünket is jobban foglalkoztatnak saját gondolataink, elképzeléseink. Talán hangosan kiállunk az igazság mellett, és teszünk is érte, és azt gondoljuk, hogy minden rendben, de vajon a privatizált igazság, a mi igazságunk, az valóban az igazság? Nem az Isten igazsága az egyedüli igazság? Nem az ő mércéjén dől el egy dologról, hogy igaz-e? Veszélyes, sőt, tévútra, pusztulásra vezet, ha nem őrá figyelünk. Őrá figyeljünk, ahogy a vizen járó Péter, amikor Jézusról leveszi a tekintetét, süllyedni kezd az örvénybe, süllyedni kezd saját hitetlensége miatt. Aztán Júdás emberek előtt mentegetőzik, vallja meg bűneit, és ennek a vége a halál. A halál, mert ember nem menthet fel. Ember nem mondhatja azt, hogy megbocsáthatnak neked a vétkeid. Mert az emberek egyszer ezt gondolják, máskor amaszt, de végképp nem igaz módon, és nem igaz bíróként. Mert az emberek egyszer hozsannáznak, egyszer meg feszítsd meget kiabálnak tiszta szívből. Halál a vége annak, ha emberek kedvéért élünk, emberek kedvéért imádkozunk, járunk Isten tiszteletre, ha emberek kedvéért végezzük vallásos tevékenységeinket, ha viszont Istennek tesszük mindezt, Istennek bánjuk meg bűneinket, Istennek szánjuk bőjtünket, önmegtartóztatásunkat, akkor annak a vége, a végcélja és az eredménye az élet. Az élet a vége a neki szánt Isten tiszteletnek, a neki szánt vallásos életnek. Legyünk a bőti időszakban is igazi tanítványai, legyünk az ő közelében, napról napra, percről percre, hallgassuk őt és lépjünk az ő lába nyomába. Jézus azt mondja, hogy jaj annak, aki elárulja őt. Azért, mert jaj annak, aki hallgatja az ígét, mégis gyökeresen más cselekszik. Jaj annak, aki Jézus közelében, jelenlétében jár kell, mégis halálra adja a mestert saját gőzös elképzeléseiért. Így adja halálra a mestert, aki névleg vele van, aki viseli az ő nevét, mégsem őt keresi. Így lehetünk Júdások akkor, ha nem alázattal az ő szavára, hanem belső vágyainkra, félrevezető, kísértő hangokra hallgatunk. Bőjtfő vasárnapján legyen intő példa előttünk Júdás, aki éveket töltött a mesterrel, és mégsem tudott előtte bűnbánatot gyakorolni. Legyen oly módon példa előttünk, hogy igaz bűnbánatra sarkaljon bennünket. Legyen oly módon példa, hogy bőjtünk az Isten felé vezető utunkat szegélyezze. Gondoljunk úgy Júdásra, mint aki ellenpéldája a bűneinkért fánfüggő Isten fiának. Mert Júdás saját bűneiért lett átkozott, de Jézus a mieinkért. Ennek a mai Júdásokért is meghalt Jézusnak a kegyelmét, keressük ünnepre készülésünkben. Amen. Urunk Jézus Krisztus, hogyha igazán magunkban nézünk, hogyha szent lelked bátorságot és erőt ad ehhez, ha valóban elindulunk magunkba le, hogyha azt nekünk annyi erőt, hogy szembenézzünk önmagunkkal, akkor bizony megriadunk. Bizony fájdalommal tölt el. Fájdalommal tölt el az, hogy olyan sokszor halljuk a te ígédet, meghatódunk, lehet, hogy még könnyeket is hullatunk, aztán amikor eljön az idő, amikor cselekedni kéne, gyökeresen más teszünk. Fájlaljuk és sajnáljuk azt, hogy mi ilyen gyarlók és esendők vagyunk, és ezt tesszük veled olykor. Úr Jézus Krisztus, ments fel bennünket, és vedd el a mi bűneinket. Add, hogy emberi gyarlóságaink tévútjairól hozzád érkezzünk meg. Add, hogy saját elképzeléseink hálójából a te tiszta, egyenes, egyértelmű akaratodat tudjuk megcselekedni. Így áld meg személyes életünket. Így add, hogy ha vétkezünk is tudjunk rád tekinteni, mert te magadhoz emelsz, megtisztítasz bennünket. Tisztábbá teszel, mint a hó, Urunk Jézus Krisztus, így áld meg ne csak a saját, hanem közösségeink életét, áld meg családjainkat, áld meg szeretteinket, gyülekezetünket, könyörgünk a népünkért, légy a mi őriző pásztorunk, megbocsátó, bűneinket elhordozó Urunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.